Kedves Tiha Mératya, szeretettel köszöntelek egyházközségünk hívei és minden jelenlévő nevében. Több mint 30 éve, hogy először találkoztunk, azóta ha távolról is, de követtem papi szerzetesi életedet. Sokszor hallottalak már prédikálni, megnyilatkozni, időnként beszélgettünk is, de itt a templomunkban még nem találkoztunk. Most eljött végre ennek is az ideje, hiszen mindannyiunk örömére elvállaltad ezt a triduumot, így hallhatjuk a tanításodat. Zavaros, harsány világunkban óriási szükség van az elcsendesedésre. Isten kapcsolatunk megújítására, újragondolására, esetenként újra gombolására. Ehhez várjuk a tanításodat, tanúságtételedet ezen a három estén. Pax et bonum, Isten hozott.
Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves testvérek, valóban ebben a templomban még nem viséztem, nem prédikáltam. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a bizalmat, hogy hát most a nagybőti készületben az én szavaim, gondolataim segítsenek a készületben. Nyilván Jézusnak a gondolataira van szükségünk. Jézusnak a tanítására szeretném úgy közvetíteni ezt a tanítást, hogy szívünket megérintse, és bátorítson, hogy ez a keresztény hivatás, amit kaptunk a keresztségünk által, az valóban úgy működik, olyan forrás, amiből nem csak nekünk, hanem a világnak, a körülöttünk lévő világnak is meg kell újulnia. Ahogy Laci is említette, hogy hát bizony olyan világban élünk, amelyik nagyon kavarog, sok-sok mindent hoz, és nem könnyű benne eligazodni. Éppen ezért egy ilyen lelki gyakorlatnak fontos célja, hogy megtaláljuk és felvállaljuk helyünket abban a világban, amelyben élünk. És ez ki is kell lépnünk magunkból, a kis burkunkból, burakból, amiben élünk, vagy amiben bezárjuk magunkat, kell az objektivitás. Ennek nagyszerű forrása a Biblia, amely a Teremtés könyvében leírt kezdetektől a végső beteljesedésig, a Jelenések könyvének üzenetéig nyitja meg látásunkat, hogy ebben a végtelen távlatban fedezzük fel életük értelmét és szerepét. És ehhez a látáshoz nem elegendő semmiféle technikai, csillagászati eszköz, tudományos elmélet vagy matematika számítás, sem a filozófia vagy egyéb tudományok kiművelt rendszere, amelyet az emberi elme hozott létre. Hitelesen csak azt tud tájékoztatni bennünket, aki tőlünk független, akinek hatalma van e világ fölött, s aki egyben úgy szeret minket, hogy nem manipulál, hanem segít a lehetőségen kiteljesítésében. Ő pedig nem más, mint a világot teremtő, és benne a mi életünket is megteremtő Isten, aki a legteljesebb célt is felállította, hogy eljussunk hozzá, hogy az ő isteni életéből részesedjünk. Sőt, mindazt tudja biztosítani, ami a cél eléréséhez szükséges. Ebbe beletartozik az is, hogy teremtményei között értelmes és szabad akaratú lények is vannak, akik tőle független önálló döntést is hozhatnak. Mégsem kerül a cél veszélybe. Amikor a választott nép nyitott szívvel, engedelmesen követte Isten törvényeit, akkor jól ment a sora. Virágzott élete, biztonságban volt minden ellenségével szemben, amikor viszont hűtlenül elhagyta őt, pogány népek szokásait, bálványait, erkölcstelenségét követte, akkor épp ellenségeivel szemben lett kiszolgáltatott, aki pusztították, szétszórták, legszentebb helyeit lerombolták. Nyilvánvaló, hogy az ember teremtője nélkül nem válhat az ő hasonmásává. És ha most belegondolunk, hogy mennyire zűrzavaros világban élünk, milyen nehéz megtalálnunk azt az utat, azokat az értékeket, amelyekre biztosan építhetünk, hiszen tele van a világ hazugsággal, becsapással, kihasználással, manipulálással, akkor még inkább érezzük, hogy mennyire szükségünk van a biztos alapra, és olyan szóra, amely nem csak tanít, hanem bátorít is. És kedves testvéreim, éppen a mi életünk, napjaink, heteink, sorsdöntő napok, amelyek akár ezer évnek az építkezését is, vagy mélyítik és megerősítik, vagy kifosztják és tönkreteszik. És nem csak magunkért. Tudjuk azt, hogy mi, a mi magyar népünk olyan hivatást töltött be ebben a földrajzi helyen, Kárpát-medencében, és olyan értékekkel, amelyek valóban segítették a körülöttünk élő nemzeteket is. És hiszem azt, hogy ma épp olyan súlyos a felelősségünk saját sorsunk által, és értékeink, megküzdött értékeink által a környező népek, vagy akár egész Európa sorsában. Úgy becsillan Pió atyának a jövendőlése, amit rólunk, magyarokról, szenvedésünkről, kemény sorsunkról, és ugyanakkor nagyszerű hivatásunkról mondott. De hát ez nem kell, Pió atya, hogy az ezer éves történelmünk ezt igazolja. Az áldozat, a Krisztus szenvedésével való találkozás és sors közösségvállalás, az nem csak teher. Annak idején a Római Birodalomban, amikor 300 éven keresztül a véres keresztény üldözés folytatódott, akkor Tertullián megmerte fogalmazni, a keresztények vére, a kereszténység magvetése, új élet sarjad, ami az egész világot megújítja. Gondoljunk csak arra, hogy egy széteső, pogány, erkölcstelen Római Birodalomban éppen az üldözések alatt terjedt el a kereszténység, és kezdett egy új világot. És azóta hányszor és hányszor ismétlődött. És hát, főképpen az idősebbek, még nagyon is közelről ismerik az ateista birodalomnak a rémségeit, szenvedéseit, akár a szovjet gulágvilág, vagy munkatáborok, és ezekben csodálatos termés növekedett. Sok könyvet vehetünk kezünkbe, amely tájékoztat bennünket az ott folyó szenvedésekről. Az igaz, hogy szinte belecsömörölhetünk abba, hogy milyen rémségek voltak, de vannak sokkal vigasztalóbb üzenetek is. Kárpátalján Romzsa Tódor, görögkatolikus püspök, tisztában volt vele arra, azzal, hogy meg fogják ölni. Éppen ezért, hogy az egyház tovább folytassa életét, titokban fölszentelt püspököket. Az egyikről, Orosz Péterről kiderült, hogy püspök agyon is lőtték. A másikról, Híra Sándorról, aki a szemináriumnak a rektora volt, őről nem tudták meg, de száműzték Kazasztánba 27 évig. Ott élte nagyon kemény küzdelmek között az ő életét. És élete vége felé így vall. Ha Jóisten 100 életet adott volna és választás elé állít, én 100-szor, 100-szor is a papi hivatást választottam volna. egy másik, kvázi vértanú pap, egy amerikai jezsuita, aki misszióba készült Oroszországba, de mire fölkészült, már lehetetlen volt bejutni. Aztán mégis eljutott a marhavagonokkal, a kényszermunkásokkal, hogy ő is közéjük ment munkásként. Aztán nagyon gyorsan letartóztatták, tudták róla, figyelték, hogy kicsoda, és börtönbe vetették. Nagyon sokat szenvedett, 23 évet töltött, és egy napló, ami életéről beszámol, ez a címe, hogy az Úr kegyelme őrzött meg a Szovjetunió poklában, és az ő kegyelmével éltem túl, és a következőt vallja. Egyrészt ő nem azért került oda, mert elhurcolták, ő akart menni. Igaz, hogy egészen másként bontakozott ki az ő missziója, mint ahogy gondolta, de elfogadta. Következőt vallja. Már a gondolat is, hogy itt, ezen a helyen misézhetek, egészen értelmessé és szükségessé tette szovjetunióbeli tartózkodásomat és mindazt a szenvedést, amit elviseltem. Átéri, hogy egy olyan birodalomban mondhat titokban misét, ahova még nem igen jutott el Krisztus. Az egyház nem vész el. Csupán átéri a nagy történelmi katarzisokat. Hatalmas vihar és szenvedés által megtisztul és megújul. És ha így tekintünk vissza magunk történelmére, akár az 56-os eseményekre, és sok-sok áldozatra és szenvedésre és életáldozatra, akkor azt kell mondanunk, jó alapunk van arra, hogy életünk megújuljon. Csak ne pocsékoljuk el, csak tudatosítsuk, hogy ha mások értünk is a mi jövőnkért tudtak áldozatot hozni, akkor erre mi is képesek legyünk. És most még egy kis bevezető gondolat. A Biblia csak teljességében érthető és értelmezhető, sem az Ó és Új Szövetség egymástól elszakítva, ne talán egymással szembeállítva, sem egyes részei a teljes összefüggésből kiszakítva, elszigetelve, nem Isten üzenetét közvetítik. És a Bibliának egyik legnehezebben megemészhető része Ábrahám áldozatának a története, amely az Új Szövetség nélkül akár Isten elleni bizonyíték is lehet, Isten megtagadására is felhasználható. Hát akkor nézzük ezt a bibliai történetet. S történt, hogy a szavak után az Úr próbára tette Ábrahámot, és azt mondta neki, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig válaszolt, itt vagyok. Ábrahám készséges válaszára, itt vagyok, az Úr így szól, vedd a te legkedvesebb fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és ajánld föl nekem. Menj a fennsíkra, és ott ajánld fel őt, mint égő áldozatot az egyik hegyen, amit majd neked mutatok. Annak előtte, amikor gyermeket ígért Ábrahámnak Sárától, feltüzelte lelküket a fiú iránti szeretetre, és nem csupán az utódlás miatt, hanem az ígéretekbe vetett remény által is. Ám de ezt a fiút, akiért a nagyszerű és csodálatos ígéreteket kapta, akiért az Ábrahám névvel ruházta fel őt Isten, az Úr parancsára fel kell ajánlania, mint égő áldozatot az egyik hegyen. Origenes csodálatos kifejtését fogjuk követni, de mielőtt az ő gondolatait követnénk, vessük közbe a saját kérdéseinket, aktuális nehézségeinket és kételjeinket. Ábrahám helyzete bármelyikünk életével párhuzamba állítható. Saját életünknek is vannak távlatai, reményei, tervei, kitűzött céljai, melyeket el akarunk érni. De vannak kudarcai, vannak szenvedései. Van, amikor nem értjük Isten akaratát, sőt, talán föllázadunk ellene, vagy föltesszük a kérdést, Isten hogy akarhat ilyet? Ó, Ábrám, mit felelsz erre? Teszi fel a kérdés Origenész. Miféle gondolatok viaskodnak szívedben? Elhangzott Isten szava, amely megrengeti és próbára teszi hitedet. Mit mondasz erre? Mire gondolsz? Mivel mented ki magad? Talán szívedben latolgatva arra gondolsz, ha az ígéreteket Izsákban kaptam, őt viszont égő áldozatul ajánlom, akkor elvész az ígéretbe vetett remény. Vagy inkább azt gondolod, és mondod, hogy aki az ígéretet adta, nem hazudhat, történhet bármi, az ígéret akkor is megmarad. Ábrám nem ingott meg a hitben, írja a zsidó levél, amikor egyetlen fiát feláldozta, akiben az ígéreteket kapta, mert azt gondolta, hogy Istennek hatalma van föltámasztani őt a halottak közül is. A feltámadásba vetett hit már Izsák kapcsán kezdetét vette. Ábrám remélte, hogy Izsák fel fog támadni, és hitte, hogy bekövetkezik az, ami eddig még nem történt meg. Miképpen volnának hát Ábrám fiai, akik nem hisznek abban, ami megvalósult Krisztusban, s akiről Ábrám hitte, hogy beteljesedik majd Izsákban. Sőt, hogy még világosabban szóljak, mondja Origenész, Ábrám tudta magáról, hogy előképe az eljövendő igazságnak, tudta, hogy az ő magvából fog megszületni a Krisztus, akit fel kell majd ajánlani, mint az egész világ igazabb áldozatát, s aki fel fog támadni a halottak közül. Origenész jogosan fogalmazza meg a kritikát az egyház tagjai felé, akik a keresztség által a hitben Ábrám fiai lettek. Mégis messze lemaradnak Ábrámtól, aki az ígéretek iránt nagyobb bizalommal volt, mint ő Krisztus feltámadásának ténye iránt. De ez a bizonyosság és odaadott élet sokszor belőlünk is hiányzik, langyosságunk miatt. Európa tragédiája, hogy Ábrám fiai hitüket vesztették, és ezzel lelki, szellemi, fizikai vákuumot teremtettek Izmael fiai számára, akit Ábrám a pusztába űzött Izsák védelmében. Visszatérve Origenész merész következtetéséhez, Ábrám tudta magáról, hogy előképe a jövendő igazságnak, tudta, hogy az ő magvából fog megszületni a Krisztus, akit fel kell majd ajánlani, mint az egész világ igazabb áldozatát, és aki fel fog támadni a halottak közül. Szó szerint talán nem vehetjük, de megerősíti azt az igazságot, hogy az Ószövetség minden eseménye, minden ígérete csak az új szövetségben válik teljessé és érthetővé, hiszen Krisztusra vonatkozik. Valószínű, hogy a proféták is az Ószövetség kiválasztott emberei csak reménnyel tekintettek előre, hogy sóvárgásuk beteljesül. De számunkra fontos, hogy ebben a beteljesült egészben lássuk a dolgokat, Isten tervét, amely valóra vált. Ennek a valóra vált teljességnek a felelőssége nehezedik ránk, miként igazítjuk hozzá életünket. Folytassuk Origenész elmékedését, hogy az ábrahámi áldozatot mélyebben értsük és éljük. Arról beszél az írás, hogy próbára tette Isten Ábrahámot, és azt mondta neki, vedd a te legkedvesebb fiadat, Izsákot, akit szeretsz. Mert kevés lett volna pusztán annyit mondani, fiadat. Ráadásul azt is hozzáteszi, a legkedvesebbet legyen hát. De miért egészíti ki még ezzel is, akit szeretsz? Lásd, mennyire súlyos a próbatétel. A többször elismételt becsességet és kedvességet idéző szavak hallatára felébrednek az apai érzelmek, hogy a szeretet éber emlékezete visszatartsa a fiú feláldozására emelkedő atyai jobbot, és a húsvértest teljes hadereje szembeszegüljön a szellem hitével. Talán már mi is megtapasztaltunk hasonló nyugtalanságot, értetlenséget, talán lázadást is Isten akaratával szemben. Vedd hát, mondja, a te legkedvesebb fiadat, akit szeretsz, Izsákot. Rendben van, Uram, hogy az apa emlékezetébe idézed a fiút, de még azt is, hogy hozzáteszed, hogy a legkedvesebbet, azt, akinek meggyilkolását parancsolod. Elég ennyi az apai gyötrelemhez. Ez azután megint csak hozzáfűzöd, akit szeretsz. Legyen háromszoros az apai szenvedés. Miért kell még az Izsák névre is emlékeztetned őt? Talán nem tudta Ábrám, hogy legkedvesebb fiát, akit szeret, Izsáknak hívják. De hát miért teszi ezt hozzá éppen ekkor? Azért, hogy Ábrám emlékezzék rá, de azt mondtad neki, Izsákban nyersz majd utódokat, és Izsákban valósulnak meg számodra az ígéretek. A nevet is felidézi, hogy rádöbbentse a névhez kapcsolódó ígéretek reménytelen voltára. Mindez azért történik, mert Isten próbára tette Ábrahámot. Mi következik most? Menj a fennsíkra, mondja a Szentírás, az egyik hegyre, amit majd neked mutatok, és ott ajánl fel őt, mint égő áldozatot. Vegyétek szemügyre minden egyes részletében, mondja Origenes, miként súlyosbodik a megpróbáltatás, menj a fennsíkra. Vajon nem lehetett volna előbb elvezetni Ábrahámot és fiát ahhoz a fennsíkhoz, és fölvinni a hegyre, amit az Úr kiválasztott, csak ott megparancsolni az apának, hogy áldozza fel a fiút. Ábrám azonban előbb tudja meg azt, hogy fel kell áldozni a fiát, csak azután kap parancsot arra, hogy menjen a fennsíkra, és hágjon fel a hegyre. Vajon miért történik így? Azért, hogy amíg halad, amíg az utat rója, egész utazása alatt emészszék gondolatai, hogy gyötrődjék a sürgető parancs és egyetlen fia iránti lázongó szeretetének szorításában. Azért kell tehát utazni, s a hegyre azért kell fölhágni, hogy mindeközben legyen idő az atyai szeretet és a hit küzdelmére, hogy megmérkőzhessen egymással Isten szeretete és a húsvértes szeretete, a jelen javainak öröme és a jövendőkre való várakozás. A fennsíkra küldi tehát Isten, csak hogy a pátriárka számára, aki az Úr kedvéért hatalmas tettet készül végrehajtani, még a fennsík sem elegendő, hanem a parancs szerint a hegyre is fel kell kapaszkodnia, azért ugyanis, hogy a hit által fölemelkedve elhagyja a földi dolgokat, s a mennyeiek felé szárnyaljon. Mennyi kérdés torul elénk, amire választ kaphatunk, elgondolkozhatunk saját életünk terén. Betegség, szenvedés, eutanázia. Miért enged Isten embereket súlyos betegség terhe alatt hosszú éveken át szenvedni? Valaki elmesélte, miként halogatta egy évek óta súlyos beteg ágyhoz kötött ismerősének meglátogatását. Tudta, hogy gyógyíthatatlan, és sok szenvedést visel. Miként fogja őt vigasztalni, egyáltalán mit mondjon neki? Amikor végül találkoztak, teljesen elámult. Nem összetört, reménytelen, keserű embert látott, hanem egy kisimult arcú, derűt sugárzó, mosolygó emberrel találkozott. Hosszan beszélgettek, és amikor eljött tőle, úgy érezte, sokkal többet kapott, mint amit adhatott. Olyan békére talált, amelynek mélysége végtelen. az Istenben otthonra talált ember békéje, a megkezdett örök élet. Talán ismerős a Johnny című könyv, egy 22 évesen lebénult amerikai lány naplója. Fiatalon megy a tengerre fürödni, fejes ugrik, túlseki a víz, nyakcsigolyája törik, egész teste lebénul. Amikor megtörténik a baleset, Johnny másfél évig könyörög barátainak, hogy végezzenek vele, mert ő teljesen lebénult testével arra sem képes. Hosszú utat tett meg, amíg fokozatosan, sok lépcsőn keresztül eljut odáig, hogy nem csak elfogadja sorsát, hanem csodálatos ajándéknak tekinti életét. Olyan lelki mélységeket jár be, hogy misszióba indul szinte minden földrészre, rengeteg fiatallal beszélget az élet értelméről és szépségéről, és egy alkalommal, vagy talán többször is megkérdezik tőle, Johnny, ha most ott lennél, a baleset helyén és idején, és választhatnál, egészség vagy a súlyos betegség, mi mellett döntenél? A válasz, ezen az úton olyan hatalmas kegyelmeket, ajándékokat, felismeréseket nyertem, és annyit ajándékozhattam másoknak is, amire egészségesen soha nem lettem volna képes. Hálás vagyok Istennek, és újra ezt választanám. Nem hiszem, hogy bármelyikünk élete szűkölködik hasonló tapasztalatokban, ha nem is ennyire kirívó mértékben, ahol azt éljük át, vagy azt éltük át, hogy Isten megajándékozott bennünket a kereszt által, amit hordoztunk. Ezeket fontos tudatosítanunk. Ezekre emlékeznünk, hogy belőlük mások számára is erőt, bátorítást meríthessünk. Vajon nem ezt üzenik-e Szent Ferenc vagy Pió atya stigmái? A szenvedés önmagában nem kívánatos, de gyümölcsében, amire képessé tett bennünket, nélkülözhetetlen. Mit is mond Jézus? Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom. Azonban nem mindegy, hogy csupán elszenvedjük, elviseljük, s valamikor később, amikor már az emlékek is csak megszépülnek és maradnak, köszönjük meg az Úrnak, vagy akkor a kellős közepén mondunk köszönetet, azzal a hittel, hogy ez értünk történik. Vannak-e ilyen emlékeink, s mi lett a folytatás? Kedves testvérek, engedtessék meg, hogy az előbb említett Sziszek atyától idézzek. Ahogy említettem, 23 évet töltött a Szovjetunió poklában. Amikor letartóztatják, és börtönben viszik pár hónap múlva a vidéki börtönből Moszkvába, a legkegyetlenebb, a Lubjanka utcai börtönbe viszik, ahol Sztalin a legkeményebb ellenfeleit tette tönkre, készítette ki. 5 évet töltött magánzárkában. Emberileg lehetetlen lett volna mindezt elviselni. És a következőt írja erről az időről. Amikor már kezd bezsongani a magány és a egyhangúság miatt, akkor kitalálja azt, hogy az ő egész napját beosztja, az annak idején a jezsuita kolostorban, rendházban megélt napi rend szerint. Amikor reggel fölébred, Isten kezébe ajánlja. Aztán a reggeli mosakodás vécé után egy óra csend van, elmélkedik. Aztán délelőtt végig imádkozza a szentmise minden imáját, szentmisét nem tud bemutatni, de újra és újra átéri azt, hogy Krisztus mire hívta meg. Délutánonként 3 rózsafüzért végez, egyet lengyelül, egyet latinul és egyet oroszul. Ez az ő zsolozsmája. Aztán a bibliai részleteket fölidézi, és azon elmélkedik. És közben csodálatos mélységekre jut. a mi atyánkat úgy imádkozza, hogy egészen belé hasít? Mit jelent kimondani Istennek, hogy legyen meg a te akaratod? Egy olyan helyzetben, ami a földi pokol. És azt mondja, ez a kérés, ez volt az én megmentőm. Mert amikor Istennek kimondtam, hogy legyen meg a te akaratod, akkor tulajdonképpen tudatosult az, hogy az Isten kezében vagyok, Isten tud rólam, és van hatalma, hogy megőrizze az életemet. Sőt, megtanulja azt is, bocsáss meg nekünk, hogy mi is megbocsátunk. El tudjuk képzelni, micsoda iszonyatos kegyetlenséggel bánnak vele, amikor vallatják, amikor kínozzák. És ezekért a hóhéraiért szívből kimondja a megbocsátás szavát, mert Jézus ezt teszi velünk. 23 év, és úgy tér majd vissza, különös módon kicserélik egy Amerikában fogva tartott szovjet kémmel, hogy hazamehet, hogy utána teljes szívvel folytatja papi szolgálatát. Igazi lelki gyakorlat az ő naplója, és szembesít bennünket azzal, mekkora kincs az az örökség, amit Jézustól kaptunk. Kedves testvéreim, annak ellenére, hogy még Ábrahám történetével kapcsolatban is nehéz kérdések állnak előttünk, amelyekre választ várunk, már az eddigiekből is valamit sejtünk. Az Istenért vállalt áldozat egyik fontos gyümölcse, hogy szabaddá tesz. Nem rabszolgaként, másoktól megfélemlítve, mások előtt meghunyászkodva éljük az életünket, hanem a felismert igazság méltóságában Istent ismerjük el legfőbb Urunknak, és az ő védelmébe helyezzük magunkat. Merhetünk egészen emberek lenni. Amen.